Sziasztok, ez itt a karanténk az 94. epizódja, de a csak azért sem veszem újra. Pontosan 29 évvel azután, hogy a Los Angeles Dodgers történelmi mélypontra érkezett, ezt a sztorit egyébként csak azért vettem elő, mert ők akkor utolsók voltak, most viszont azért most már második éve elég nagy. Te miért ütögeted, Marci, azt a nyomorult mikrofont?
Igazából nem tudom.
Na, mindegy. Tehát a Los Angeles Dodgers, amelyik 30 év alatt eljutott odáig, hogy jelen pillanatban a baseball liga egyik legjobb csapata, ha nem a legjobb, bár bajnoki címvédőként azt hiszem, hogy inkább azt kéne mondani, hogy a legjobb csapata. És van közben egy olyan mellékes témám, melyet majd egy kicsit később földobok, hogy mi lesz a Barcelonával, amelyik most éppen úgy tűnik, hogy lefelé tartó spirálban van, és az európai rendszerben mit gondoltak, hogy hány év lehet az, amíg összeszedik magukat újra, és hogy ennyi idő alatt így mekkora veszteséget szenvedhet el a klubba, akár népszerűségben, akár szponzorációilag is, akár stb. De hogy ne csak én beszéljek, hello Marci!
Hello!
Hogy telt a hétvégéd?
Jól. Igazából szombaton pihentem, ami nagyon jó volt, mert ilyen rég volt.
A szöveget tanultál?
Tudod, az a helyzet, hogy a múltkor a Róma meccsről beszéltünk, a Róma himnuszról.
Nem érdekel. Nem
tudtam egyértelműen, hogy most mit kell megtanulnom, úgyhogy nem.
3 hete kaptam a feladatot, hogy a vasas indulót, a régit. Na mindegy, állandóan kummantasz.
Nem csak én, itt mindenki ebben a podcastben.
Miről beszélsz? Nem sokára lesz box match, például Attilával. Szia Attila, hogy vagy?
Kövölcs, jó, köszönöm szépen. Hétvégén szemrevételeztem a leendő ellenfelemet.
És a rögtön kettel lettetek, ha olyan bízhangos vagy, hogy jaj.
Figyelj, én is visszahallom saját magamat tőled. Nem tudom, mit
a... Attila, lép ki és lép vissza, mert ez pokol.
Micsoda?
Lép ki, létsz és lép vissza, mert ez így pokol. Ja. Addig köszöntöm Ádámot. Szia, Ádám!
Hello, sziasztok!
Hogy vagy, Ádi?
Kiválóan köszönöm, én csak bízom benne, hogy nem miattam visszhangzik Attila, mert... Én itt új setupot próbálgatok éppen itthon, aztán lehet, hogy ezzel van a para.
Ja, értem, nem baj, azért egy kicsit legalább lebasztuk, aztán majd visszajön, akkor megdicsérjük, hogy milyen jó. Hello Attila, visszhangzol?
Mit tudom én?
Nem visszhangzol, látod Ádám, nem te tehetsz róla. Ádám, majd tőled akarok kérdezni egyébként, hogy mi van ebben a Norrisszal, mert így jaj.
Azt a Norriccsal.
Az nem érdekel. Marginális dolgokkal nem akarok foglalkozni, elég lesz majd, hogyha hokiról beszélnek. Na és itt van velünk.
Nem vagy most annyira up-to-date, bocsánat. Nem tudom, hogy meg tudom-e válaszolni majd a kérdésedet.
Jó, rendben. Oké, akkor majd lehet, hogy nem kérdezek semmit, majd csak a jövő héten. És hát itt van velünk városjáró ügynökünk Szabó Máté is. Nagyon szép. Milyen lakótelepen vagy most éppen, Gazdagrét?
Sziasztok, a Szent István Parkban járok. Jelenleg nem esik az eső, azonban lóg az eső lába. Akár egy órán belül elkezdődhet az eső. A forgalom jelenleg úgy áll, hogy nincsenek sokan a rakparton, de mint bizonyára sokan tudják, a Margit híd és a Láncid között le van zárva ez a szakasz.
Kéne egyébként még ilyen helyszíni tudósítóként ilyen fontos információkkal szolgálod is, hogy most egy piros kabátos nő megy át éppen az úton. Remélem nem ütik el, és sikerül, nem, átért.
Egy piros sapkás úr sétál itt nem messze tőlem, de rendben van minden, jól érzi magát.
Jól van, Fenyő Mikéhez ugorjál föl, ott lakik valahol.
Jó, mindenképpen.
Na, kezdem gyorsan egy szolgálati közleménnyel, amiből rögtön majd kettő lesz. Az első szolgálati közlemény az, hogy valószínűleg ez az utolsó karanténk azt, amelyet a SoundCloudon tudtok majd hallgatni, és az egyik utolsó sporttévés podcast, ami a SoundCloudra készül. Ugyanis host ott váltottunk, innentől kezdve a Simplecast lesz az új otthonunk, ami egyelőre biztos, hogy a Spotify hallgatóinknak az égvilágon semmi dolguk nincs, ők... Ha nem mondom, akkor valószínűleg soha nem jöttek volna rá, hogy az a váltás megtörtént. Azért nem állunk át még teljes egészében, mert az Apple Supporttal éppen 4 napja nagyon lelkes levélváltásban vagyok, hogy ugyan engedjenek már hozzáférni a Sport TV-s feedhez, melyhez utoljára tényleg 4 éve vagy 5 éve nyúltunk utoljára, azóta ők felületet is váltottak, amiben nem tudok belépni anélkül, hogy ne kapjak rögtön az elején valami hiba üzenetet. Úgyhogy ha ezt tudjuk orvosolni, akkor... Az iTunes-on hallgatóknak sem lesz semmi dolga, ha nem tudjuk orvosolni, akkor viszont úgyis a SoundCloudon fogtok kapni majd egy hangfájt, melyben részletesen elmondjuk, hogy kinek mi a dolga ezzel. Remélem, hogy az új felületen majd sokkal jobbak leszünk. Bár ez nem a felületen múlik, hanem azon, hogy például Marci milyen okosatkat mond, mert okosan nézni azt már tud, azt látom. Másik szolgálati közleményem is van. körben nyaltuk már a magyar-amerikai futballválogatottat, hogy feljutott az A csoportos Európa-bajnoki keretben, ugyanakkor problémákkal szembesültek, miszerint Törökországba kellene utazni egy 60 fős válogatott kerettel, és jelen pillanatban a szövetség anyagilag nem áll túl jól. Egy amatőr sportágról beszélünk, ahol a játékosok körülbelül fizetnek azért, hogy játszhassanak, úgyhogy 60 ember kiutaztatása Törökországba az nem túl egyszerű, ezért a saját felületükön hát gyűjtést kezdeményeztek, hogy ne legyen esetleg olyan probléma, hogy nem tudnak kiállni, és akkor az összes eredményüket törlik. Ha van kedvetek, pénzetek, bármitek, akkor támogassátok őket. Aki esetleg arra gondol, hogy ez mennyire kínos és kellemetlen, annak egy olyan példával tudok jönni, hogy a 2002-es Divízió 1-es jégkorong világbajnokságra a brit válogatott úgy érkezett, hogy a szurkolók dobták össze nekik a pénzt, mert a szövetség akkor éppen nem támogatta őket, úgyhogy nem egy egyedi eset. Na, menjünk vissza a Barcelonára. Meddig tarthat ez a veszőfutás lefelé, és láttok-e esetleg olyat, hogy mondjuk a Barcelona akár 15-20 évig középcsapatnak fog számítani, és hogyha igen, akkor mondjuk az anyagilag mekkora megrázkódtatás lesz egy ilyen patinás klubnak, mert nyilván egy-két évig a brand az még viszi saját magát tovább.
Attila... Értem egyébként, bocsánat, hosszú távon, tehát azért annál sokkal nagyobb állat már, bocsánat, a Barcelona, hogy sokkal nagyobb vad, ez a jobb kifejezés, bocsánat. Ebben az erdőben, hogy nekik azért hosszú távon komoly problémáik legyenek. Ez szerintem néhány év, én ezt gondolom is.
Én is azt gondolom, hogy a brand miatt, amit világszinten gyakorlatilag képvisel a Barcelona, lesz olyan befektető, amely a honna alá fog nyúlni a klubnak. Nyilván ez most egy rossz időszak, és anyagilag is, meg minden szempontból ezt most megsínli a Barcelona. Én biztos, hogy nem mernék tippelni, hogy ez hány évig fog tartani, de azt viszont én is azt gondolom, amit Ádám mondott, hogy ahhoz azért egy túl nagyobb vad is, és egy népszerűbb klub tényleg szerte a világon, bármelyik kontinensen, hogy ezt így hagyják a süllyesztőben eltűnni x évig, úgyhogy szerintem idő kérdése. Nem tudom, hogy mik a pénzügyi szabályok arra vonatkozóan pontosan, hogy tudja bevásárolni magát egy ilyen klubba, egy olyan jellegű befektető, mint amely tulajdonolja akár a Manchester City-t, akár a Paris Saint-Germain-t, szóval én nem mondom azt, hogy biztos vagy benne, hogy ez lesz a megoldás, mert tényleg nem tudom ennek még a feltételei, de szerintem azért nem kizárt, hogy valami hasonló fog majd történni valamilyen.
Hát ugye ez azért fura, mert pont pár hónappal ezelőtt néztük meg azt, hogy a Barcelonának nincsen klasszikus tulajdonosa.
Igen.
Elvileg pártoló tagsággal lehetsz a résztulajdonosa a csapatnak, ami nyilván döntési jogkörrel nem jár.
És lehet valaki, aki szocióként óriási pénzzel lép be? Olyat lehet egyébként?
Ezt úgy hívják, hogy elnök lesz belőle.
Igen, mert ők azzal kampányolnak ilyen, hogy én behúzom ezt a bankot, behúzom azt a bankot, behúzom ezt a befektetőt. Hát ezt az elnökök szokták így végigvinni a spanyol kluboknál, én is úgy tudom.
Na, ez a következő, ugye, amit a Marci, tudom, hogy a Marci most megharagszik, de kénytelen vagyok valamennyire ellent mondani neki. Mert ugye
nem haragszom meg, nyugodtan.
De a Marci nem haragszik meg, a Marcit ezért hozzuk, hogy te ellen mondj neki.
Barcelona tehát a jelenlegi felépítésében befektetőnek baromi nehéz megérkezni. Tehát szponzor jöhet, befektető nem jöhet. Mert a Barcelona ugye, amit mondta, ilyen szoció alapon működik, tehát gyakorlatilag egyesületi felépítés. Ahhoz, hogy ebbe befektető jöjjön, ahhoz nagyon-nagyon sok mindent kell megtenni. Elsőként a szocióknak le kéne mondani a jogukról, és aztán föl kéne vásárolni valakinek a klubot, nagyjából ez így működne.
Na, pont azért mondtam én is, hogy nem vagyok tisztában a szabályokkal, úgyhogy azért jó is, hogy vagy, mert így azért tisztább a kép.
Itt ebbe úgy tudsz beszállni, ahogy mondjuk ahogy a Laporta volt az első korszakában, hogy elnökként azért tett bele pár fillért, meg ahogy Perez van a Barcelonánál, aki szintén elnök, Real Madridnál, pardon, aki szintén tesz bele pár fillért a klubba. Vagy kell kötni olyan szponzori megállapodásokat, amik vélhetően nem piaci áron születnek meg, hanem túlárazzák őket. De hogy ilyet találsz te abban az esetben, mint amit te mondtál, hogy a brand értéke csökken, azt nem tudom. Mert ugye eddig azért Messivel elég sok mindent nagyon könnyű volt eladni, de most nem tudsz egyetlen egy olyan játékos sem pajzsra emelni, hogy vitte itt a mi arcunk, vele visszük el ezt a csapatot a Bajnokok Ligája győzelemig.
Na de most pont ez, tehát te mondtad Messit, én meg azt mondom, hogy most egyszerre két olyan dolog történt, ami nyilván valamennyire együtt is jár, de nagyon régóta az a kérdés, hogy mi lesz a Barcelonával a Messi nélküli érában. Zárójelben ugyanez volt, hogy mi lesz a Real Madriddal a Ronaldo nélküli érában. Viszont a Real Madrid szinte maradt Ronaldo után is, Messi távozása után viszont a Barcelona egy olyan lejtmenetbe kerülhet, hogy ebbe simán benne lehet az, hogy nem jut tovább a BL csoportból, és simán benne marad az, hogy jó esetben mondjuk a harmadik helyért küzd a bajnokságban. Nyilván a szponzori szerződéseket azokat nem ismeri, majdnem azt mondtam, hogy senki, de mondjuk egy szűk körön kívül túl sok ember nem, de abban nyilván vannak kitételek, amiket egy év alatt nem lehet fölrúgni, de hogyha mondjuk ez 2-3 évig tartó folyamat, akkor simán lehet, hogy mondjuk a MES szponzor Qatar Airways azt mondja, hogy na jó, akkor most csökkentsük ezt a keretet, ami meg utána egy olyan lefelé húzó spirált eredményezhet, aminek azért...
Ez a Qatar Airways-es dolog, ugye ez többről is szólt, nem csak a légitársaságról, hanem elég sok minden más, és ugye itt ami inkább visszatartó erő lehet majd, vagy ami lejjebb húzhatja ezt, az maximum szerintem inkább az, hogy a katari világbajnokság lezajlódik majd jövőre. Akkor talán egy fokkal kevésbé lesz fontos ez az ország imázsépítő kampány, bár ezt sem tartom egyébként valószínűleg. Tehát ez a másik, hogy is mondjam, ebben a történetben, hogy ott nagyon sok minden nem feltétlenül üzleti alapú működik ebből a szempontból sem.
Hát ugye a Katarra kapcsolatban mi is beszéltünk róla, hogy Messi Párizsba igazolása volt része annak a projektnek, hát a Barcelona ott is egyre nehezebben tud képbe kerülni. Nincs aki a Barcán keresztül el tudod adni a katari VB-t.
Ja, az az igazság egyébként, hogy én szerintem az európai labdarúgás az predesztinálva van arra, hogyha egy csapatnál valamilyen bukás történik, akkor az nem lehet rövid távon megúszni. És én egy kicsit szkeptikusabb vagyok most abban, hogy a Barca mikor tud újra olyan szintre kerülni, mint pár évvel ezelőtt, amikor mindent meg tudod nyerni. És lehet, hogy én például azt mondanám, hogy akkor, hogyha az utánpótlásából ki tud megint egy olyan generációt nevelni, ahol 2-3 szupersztár is van, mert szerintem ez a tulajdonosi struktúra, amiről most beszéltünk, illetve az az igazság, hogy én nem tudom, tehát én is azt gondolom, hogy a Barcelonának azért nagyon nagy a marketing értéke, de én fenntartom azt, hogy Messi marketing értéke az majdnem pariban volt a klubéval, és hogy olyan óriási veszteség érte most őket, hogy én azt nehezebben látom, mint például ugye Amerikában, hogyha most van egy jó draftod, akkor
volt egy jó gondolata, de megszakadt a vonal.
Annyi, hogy a Mátéhoz annyit tennék hozzá, amit mondott, bár nem hallottuk a végét. Máté, el kell mondani a végét még egyszer, mert ez lemaradt.
A draftnál megszakadt.
Van Amerikában, ha van egy jó draftod?
Igen, a draftnál mondtam azt, hogy Amerikában ugye előfordulhat az, hogy van egy pocsék csapatod, van egy jó draftod, valami hirtelen jön egy szupersztár, mondjuk mint amilyen LeBron James vagy Michael Jordan volt anno, és akkor rögtön a felső középmezőnybe kerül a csapatod, és elkezdődhet egy építkezés. Annyira más az a rendszer az európai focitól, hogy én tehát nehezebben látom ezt a újra felemelkedést a Barcánál.
Bocsánat, most akkor veled is vitatkozni fog egy kört legalább. Mégpedig a Messi és a Barcelona marketing értékén. Ott szerintem már nem a Barca volt elől az elmúlt években. Messi előrébb tartott mindenben. Közösségi médiás követő létszámtól
kezdve. Ezt mondtam
én is. Azt mondta, hogy pariban volt.
Hát Messi legalább volt. Azt mondtam, hogy legalább pariban volt.
Tök egyértelműen sajnos előrébb volt Messi, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, hogyha egy játékos fölmúl egy klubot, teszem hozzá, de Messi nagyon sokkal előrébb volt mindenben.
Szerintem egyébként, hogyha...
Ez még csak egy dolog volt.
Ugye a Galus mondta egy fél szó erejéig, hogy párhuzamot vonta a között, amikor a Real Madridból elment Ronaldo, és szerintem ami nagy különbség a kettő között, hogy Ronaldo is egy szupersztár, és Ronaldo is arca volt a klubnak, de valahogy mégsem volt annyira az a helyzet, hogy egyrészt ennyire vele azonosították volna a klubot, másrészt pedig ennyire rajta állt vagy bukott volna a klub sikeressége. Most nem a futball terén, hanem inkább a marketing terén. Tehát a Real Madrid, mint brand, az szerintem nem sérült azzal, hogy Ronaldo elment. Vagy biztos sérült, de nem sérült messze akkorát, mint amikor sérült a Barcelona. És
Hát nem, mert amikor Ronaldo elment a Real Madridból, akkor a Real Madridnak még mindig volt 2-3 olyan játékosa, akiről azért tudtad, hogy kicsoda. Még
ez hát most a Barcelonának is van 2-3 olyan játékosa, akiről tudod, hogy kicsoda, csak Busquetsre azért nehéz brandet építeni, vagy mit tudom én, Piquére.
Az a baj, szegény Busquetsre, nekem mindig a vasaló sztori jut eszembe, de ez nem is az a Busquets.
Nekem Berkiről szokott.
Aki, amiről egyébként kiderült, hogy kamu volt.
Tudom, hogy motorozik, de az nekem akkora csalódás volt, mert én amikor annak idején olvastam azt a sztorit, hogy vetődve megmentette a kisgyermekét, és elkapta a forró vasalót, akkor fú, micsoda hős, minden potyagot meg lehet neki bocsátani, erre kiderült, hogy motorozni volt, hát nagyon kellemetlen. Bocsánat, Berki Krisztiánnál tartottál.
Nem a Busquets volt.
Hát de, ki? Dehogy nem.
Volt. De a Busquets nem kapus.
De volt egy Busquets nevű kapusa is a Barcelonának.
Ja, bocsánat, én rosszul hallottam.
Megártott a friss levegő, értem én.
De a forgalom kezd növekedni a rakparton, hogyha ez érdekel valakit.
De örülök, Marci, egyébként, hogy bekeverted a vasalót, mert akkor csinálhatjuk azt, hogyha legközelebb nem énekelsz,
akkor
jöhet a vasalás?
A vasalót te keverted be, én Berkit kevertem be.
Hát de akkor te keverted be, hogy akkor esetleg... És figyelj, az Oli vasal majd téged,
mit szólsz? Inkább énekelek.
Jó, rendben. Attila, még egy dolgot mondj meg nekem, légy szíves. Németország miért gyűlöli, vagy Németország, vagy a német futballrajongói miért gyűlölik annyira a spanyol futball gazdasági felépítését?
Nagyon fasz, amikor politikát kell belekeverni a karantén
közben. Ez pénzügyi.
Egyetemen politika volt ez. Ugye azért Németországban Angela Merkel megítélése az jelentős részben pozitív volt. Főleg mondjuk egy 3 évvel ezelőttől visszafeléig. És ugye ő mondta azt egyszer, hogy az EU kölcsönök felhasználását ellenőrizni kell Spanyolországban, mert azt nem szeretnék, hogy azokból a kölcsönökből az EU folyósít részben német engedéllyel Spanyolországnak, abból a futballcsapatokat támogassák, hiszen így teremtenek versenytársat, például a Bayern Münchennek. És ugye az tudva levő, hogy a Barcelona meg a Real Madrid, maradjunk ennyi a két kirakat csapatnál, az eléggé sok állami kölcsönből működött. Tehát állami bankok hiteleznek ezeknek a kluboknak. Miután ezek a klubok folyamatosan legalábbis megkérdezhető gazdálkodással működtek.
Nagyon kultúráltan fogalmaztál egyébként, mert ezt konkrétan én úgy olvastam valahol, hogy micsoda, német bankok tartják el az egész spanyol államot.
A focira vonatkozott a kérdés.
Jó, rendben, azért mondom, hogy nagyon kedvesen jártad körül. Na, akkor járjunk körül még valamit nagyon kedvesen. Milyen volt a vasárnapi napod, Attila? Haladjunk visszafelé kézilabda bajnokok ligája ügyében.
Hát figyelj, csodálatos volt, hogy a Győr CSKA Moszkva mérkőzés volt. Már a felvezetés remekül sikerült a kocsiban, amitán Barta kolléga énekelt többször is.
Azt hittem a felvezetés alatt a saját riportodra célzol.
Nem, arra nem céloztam. A meccs meg, figyelj, ez az Eto'o elképesztően erős.
Ja, bocsánat, még azért a Barta kollégára visszatérnék egy pillanatra, aztán majd utána jöjjön a szakmai részek is. Látod azt a fényképet, amit rólad készített és nekem elküldött?
Láttam, igen.
Na, hát az a fura, hogy ránéztem arra a képre, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy Barta Zoltán perspektívájából, aki mennyi 2-10, hogy az 2-6 ő perspektívájából...
2-6
vagy 2-8 vagy, tehát 2-10 körül van az ő perspektívájából, mindenki gnómnak, vagy ilyen bubbleheadnek néz ki.
Hát szerintem nagyjából igen, de nyilván ezt nagyon precízen állítgatta is ezt a képet egy ideig.
Jó, rendben, akkor, de így már legalább értem, hogy az Oli miért gondolja magáról azt, hogy jól néz ki.
De remélem azt a képet is tudod elemezni, amit én küldtem neked róla.
Hát legalább nővel van rajta.
Igen, és megtaláltuk az igazi szakmáját.
Jó, hát figyelj, valamint takarítógépen támaszkodik éppen.
Ami egy folyamos ófa egyébként.
Na hát mindegy, annak az alját nem láttam, csak a végét. Na milyen volt ez a meccs? Pont ugyanolyan, mint bármelyik Győr meccs az elmúlt 3 hétben, gondolom. Kijöttek, aztán tönkrevertek mindenkit.
18-18 volt, onnan lett 32-22.
Jó, hát azt figyelj, azt már a múlt héten megkérdeztem, hogy miért alusszák át az első fél időt a magyar csapatok.
De nem aludták át, plusz 4 volt az első fél idő is. Tehát egy irgalmatlan nagy tempójú meccs volt, csak ugye a plusz 4-ről a CSKA Moszkva csinált egy 4-0-át, és onnan lett 18-18. És aztán utána olyan üzemmódba játszott az Eto, mivel nem B-et lehet nyerni, hanem B-et kell nyerni.
Melyik Győr játékos dob a legerősebbet szerinted most?
Christiansen.
Christiansen, oké.
Okay, Rű.
De ő miért Rű egyébként?
Én az Zolinak hiszek azért.
Jó, oké. Okay.
Mert megnézte azért, és egyébként én is megnéztem azt, hogy ő hogy ejti a saját nevét egy videóban, mert bemutatkozott, és úgy ejti, hogy Rű.
Ja, lehet, hogy már túl sokat volt Európában, mert normál átírásban a Ryu-nak kéne lennie, de...
Igen, de higgyünk annak, aki a saját nevét úgy ejti, ahogy...
Úgyhogy... Jó, azért mondom, persze lehet, hogy már sokat volt Európában, és megszokta, hogy így ejtik. Attila, akkor Christiansennel vagy Rűvel szeretnél pofor párbajba keveredni?
Miért én? Miért nem a Barta?
Mit tudom én, mert most nem vagy itt, mert a Zoli nincs itt.
Ki ütné amúgy Bartát, Rű? Mondom. Szerintem hát Christiansen is.
A Győr játékos szere, hogy a Street Fighter karakterre.
Ó, szép!
Nagy mentés, nagy
igen,
mentés.
Ez ügyes volt egyébként. Tehát akkor figyelj, akkor lehet, hogy kéne csinálnunk egy ilyet, hogy a Street Fighter karakter, vagy akkor egy, nem tudom, hogy a Street Fighter, vagy a Mortal Kombat volt népszerűbb.
Hát egy időben, amíg nem jelen meg a Mortal Kombat, addig a Street Fighter.
Jó. Oké, akkor lehet, hogy kéne csinálni
egyébként. Én a Street Fighter-t szerettem jobban. Ja.
Én a Mortal Kombat-ot, de én később gyerek vagyok.
Na jó, de te az...
De a Street Fighter volt a tompai kék madár presszóban a gyerekkoromban, ja, úgyhogy azzal játszottam többet.
Lehet, hogy figyelj, kéne egy olyan rovatot csinálni egyébként a harmadik fél időben, hogy keressük a magyar női kézilabda Szonya Blédjét. És akkor valaki bejön, és mondjuk megüti valamelyik bent lévő szakértőt, vagy műsorvezetőt. Á, ne őt szegény, tehát neki utána még beszélni kell.
Hát ilyen, nem, csak... nagyon-nagyon könnyen röhögök most az egészen, azt sem tudom, miről beszél.
Egyébként egy izét kéne be, most viccen kívül egy ilyen olyat kéne behozni, tudod, mint az ilyen bazárokban szokott lenni ez a gép, ami odaállsz.
Majmokra gondolsz? Mert azok szoktak lenni a bazárokban.
Nem, most nem a majmokra gondoltam éppen, de az a gép, ami lejön egy ilyen labda, megütöd jó erősen, és akkor mutatja, hogy hányan, vagy milyen erőset ütöttél. És akkor ez az úgy tényleg poén.
Nem rossz, próbálunk majd szerezni.
Ki üt a legerősebbet.
Igen, nyilván, hogyha egy kézilabdázónak megsérül valamelyik új ebben a játékban,
akkor fáj, jó. Azért, hát ráadunk egy box kesztyűt. Egyébként csak mondom, hogy úgyis téma lesz, gondolom, Joshua, és hogy volt egy műsor, talán az Ellen Show, vagy valamelyik James Corden, valamilyen ilyen talk show-ba ment be Anthony Joshua, és ott hoztak egy ilyen gépet, hogy üsse meg, és az rommá törte. Csak mondom.
Ma a gép a Joshua-t?
Nem, a Joshua a gépet.
Jaj, szegény gép. Ezek nekem mindig az ilyenekről, amikor meghívnak valami sportolót valami talk show-ba, hogy akkor mutassa meg tudását, mindig szegény Sidney Crosby jut eszembe, aki az újonc szezonja előtt valamelyik ilyen kanadai talk show-ban megjelent, és annyi lett volna a feladata, hogy emelje be egy forgótárcsás mosógépbe a korongot, és ötből semmi lett a vége szegénynek.
Hát ilyesmik voltak nálunk is a harmadik fél időben a dobófalnál már.
Lehet, hogy egyébként megtanították neki otthon, hogy háztartási eszközt nem rongálunk. Na Attila, hát akkor ennyit a Győrről, amelyik továbbra is remek formában van. Azt magyarázd el nekem egyébként, hogy a Fradi az hogy szívja fel magát egy ilyen meccsre, mint a Rostov elleni, amelyiknél mindig azt mondták, sokan azt mondták, hogy a Rostov lényegesen esélyesebb, és akkor a Fradi megprodukál egy olyan 10 percet, amikor így nagyjából az égvilágon mindenkit lenyomtak volna.
Yes. Fogalmam sincs. Tehát, de arra büszke vagyok, hogy az Insta promódban ez a szöveg szerepelt. Hogy
te
majd
írtad,
pont ebben a helyzetben.
Írtad. Hát ennyi.
Figyelj, az SBG meccs jutott eszembe közben többször is, mert ugye 2020 októberében volt egy SBG idegenbeli meccs, amire elmentek úgy, hogy 7 játékos COVID-fertőzéssel itthon maradt. És azt is megnyerték 24-21-re, ami paralel volt, hogy ugye vannak a Ballai Ikrek a Fradiban, a Bori, aki most a Vácon játszik, ő akkor volt a keretbe, a Tessó, az Iker Tessó, az Anna meg most volt a keretbe, tehát hogy és ők még U19-esek, ha jól tudom. És ez is így párhuzam a két meccs között, meg az, hogy valami eszement védekezést nyújtott a csapat. Persze, nyilván a Rostov sem volt teljes, a Vjahirjeva főleg nagyon hiányzott abból a Rostovból, meg ő még hiányozni is fog egy ideig, de ne csökkentsük a Fradi érdemeit, mert így is 1,2-szeres szorzó alatt volt mindenütt a Rostov szorzó száma, minden bookmaker irodánál.
Fradira mit adott?
Hát fél lövésem, meg sem néztem azt a felét a szorzó, csak a Rostovra emlékszem.
Ha.
Azt ugye, tudjuk, szerintem fejre állt mindenki, aki erre a meccsre fogadott kis túlzásra.
Azt ugye tudjuk, hogy a Fradiban minden szezonban benne van valami bravúr, mert tavaly ugye ez a Tour de Vipers-t verték meg kétszer gyorsan egymás után, amelyik utána nem igazán úgy zárta a szezont, mint akit úgy könnyű lenne megverni. De most egy kicsit ezen szerintem ez az idei Fradi talán túlmutat, mert most egyelőre nem azt lehet mondani, hogy egy bugdárcsaló csapat, amelyik bravúrokat mutat be, hanem egy kifejezetten jól összerakott Ferencváros lehet látni.
Ez abszolút így van. És az, hogy van a Fradinak most egy olyan vezére, aki két poszton is tud helyettesíteni bárkit, ugye Emily Bölkre gondolok, az meg szerintem külön jó. És ami külön becsülendő, hogy azt a fajta már-már a slágfertigséget közelítő magyarsággal nyilatkozik egy év és három hónap után, amit itt töltött, az meg egészen lenyűgöző mentalitástól tesz tanulbizonyságot szerintem. Úgyhogy tényleg csapágyasra van hajtva, ez mellett a pályán, mert játszott a 60 percből szerintem kb. 58-at.
Hát meg intelligenciáról azért, ahhoz nagyon komoly intelligencia kell. Na, mi Zugaruska?
Most éppen SMS-t kell írnom, úgyhogy beszélgessetek még egy kicsit a Fradiról.
Akkor én, várj, akkor...
Meg a másik az, hogy tényleg azt mondtuk, hogy Bíró Blanka eszement módon védett. Azt másnap jött Solberg. Szóval azért egy kapusedzőt nagyon szívesen megnéznék, hogy meghallgatnék ennek a két produkciónak az értékeléséről. Mert ez nem volt normális egyik se.
Meg vagy Galuska? Meg. Vagy kérdezhetek Attilától?
Kérdezhet, bármikor kérdezhetsz Attilától. De rám ne várjatok.
Attila, a Veszprém meccset láttad?
Igen.
Hogy köt át, imádom.
Teljesen szív lesz.
Láttam minden négyet múlt héten, akkor így mondom, jó?
Mi volt a különbség a Veszprém játékában itthon a PSG ellen, és mi volt a különbség, vagy ahhoz képest a Kielce elleni játékban?
Nem írtam a Lékainak a meccs alatt.
Na, tehát Bazla Galuskát azon ott ül veled szembe.
Jó.
Nézd, szerintem egy csapatépítés nem megy úgy, hogy folyamatosan csak fölfelé történne. Tehát igenis kellenek ilyen meccsek, hogy kijöjjön az összes olyan hiba, amiből lehet előre haladni, hogy más típusú játékosok ellen mit kell csinálni, hogyha van egy olyan extra klassz is, aki a crunch time-ban zseniális, mint Dusebájó, akkor azt hogy kéne onnan kiszedni, ezeket meg kell tanulni. Szerintem tök jókor jött ez a vereség, és kellenek az ilyenek, mert ebből lehet tanulni.
Mennyire számított a közönség hiánya Kielcében, ami ott volt a Veszprém Arénában?
Szerintem ezen a szinten ezt tudni kell kezelni. Nyilván persze, hazai pályán ez biztos, hogy más meccs lett volna, de hát az a nemzeti kupa sajátosság, hogy el kell menni idegenbe is, olykor, és ott meg ők játszanak hazai közönség előtt, és csak ugye 70 Veszprémi tudott körülbelül utazni, le a kalappal előttük. Nem tudták őket belehajszolni, nyilván azokat az extrákat, mint ami a Mátéból kijött egy-egy gólnál, a Yahiából kijött egy-egy gólnál itt testbeszéden keresztül, azokat most nem láttuk, de majd, amikor alakul a csapat, majd látni fogjuk ilyen meccseken is.
De hát ha még mindig arra kötünk vissza, amit múlt héten mondtál, hogy az első három meccsben benne volt az is, hogy nulla pont, akkor még mindig azt látjuk, hogy plusz kettőben vannak. Úgyhogy...
Tovább megyek, akadt olyan Veszprém, aki azt mondta, hogy az első ötben volt benne a nulla pont.
Na jó, de az meg már nekem az ilyen kötelező pesszimizmusnak hangzik így elsőre.
Figyelj, ez a csoport nagyon-nagyon.
Kincstári pesszimizmus, igen. Ádi, hangosíts magadon egy kicsit, mert olyan fura vagy. Kicsit ilyen, van egy ilyen Artudi tusbeütésed is, meg halk is vagy.
Igen, meg a hangos se jó.
És most zúgok, mint az állat, nem?
Nem, most csak olyan, mint hogy kicsit belenne fogva az orrod.
Az a kora hajnali kezdésnek köszönhető.
Jó, az a Porto elleni vereség, az nincs benne a pakliba, bocsánat, helyesbitek. Maradjunk a három, abban volt benne, az a reálisabb. Portóban nem szabad kikapni.
Hát ez szerintem nem.
Meg ettől a Flensburgban nem szabad, Flensburgtól nem szabad kikapni itthon utána.
És a Szeged győzelem mennyire volt parádés?
Szeged az egy tök jól összerakott csapat, de azt gondolom, hogy ugyanaz igaz rájuk, mint a Veszprémre, hogy még bőségesen van bennük tartalék. Akár irányítót nézek, akár lövőposztot nézek.
Lehet azt mondani három meccs után, hogy a két csapat kb. Helyet cserélt? Hogy igazából most az idei szezonban a Szegedtől inkább az elvárás a győzelem?
Két meccs volt amúgy. Nem akarom.
Mondom, hogy kettő. Jó, én a barátságost is beleszámoltam.
Meg bajnokit.
Akkor már több.
Én azt gondolom, hogy nem.
Tehát még mindig a Veszprém az első számú magyar kézilabda csapat.
És most vesztettük el Szegedi hallgatóinkat.
Ha azt nézzük, provokálok.
Hogy ki a bajnok, akkor most pillanatnyilag a Szeged az első szám, hiszen az először ők nyerték meg. Ugyanakkor azt gondolom, hogy más-más úton juthatnak el Kölnbe. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a Szegednek van egy könnyebb csoportja, amiből akár egy-kettőbe is lehet, ami azért egyből negyed döntőt ér. A Veszprém meg mindenképpen gyilok ágon van, és 1-6-ig bármi bent lehet, viszont ennek az a másik oldala az lesz, hogy az egyenes kézés szakaszban adott esetben könnyebb ellenfelt kap legalább egy körben.
Ja, erről egyébként a nyáron sokat beszélget. Bocs, mondjad Attila.
Én nem szóltam, hogy szó sem.
Máté volt.
Akkor Máté, bocs, te mondd.
Az lenne a kérdésem, hogy a pásztormesternek a játékát, illetve az ő filozófiáját egy újonnan érkező fiatal irányító szerintetek mennyire alatt tudja elsajátítani teljesen. Igazából ez az a kérdésem, hogy tavasszal sokkal erősebb lesz-e a Veszprém. Meg úgy általában egyébként egy új játékos, hogyha érkezik Szegedre, és az előbb szerintem Veszprémet mondtam, a Szegedre gondoltam természetesen.
Én Martins szerintem egy olyan játékstílus miatt, rá gondoltál, ugye?
Biztos.
Igen, csak folyamatosan dobál fel mindent a telefonom, és nem tudtam megnyomni az unmute-ot, de igen, elmondottam.
Ja, Martins az olyan játékstílus miatt érkezett ide, amiben ő világklasszis volt Portóban, ugye ez a 7-6 elleni játék, amit a Szeged megtanult. Tehát itt azért valamilyen szinten nem csak Martinsnak kell tanulni a Szeged stílusát 6-6-ban, hanem a Szegednek is Martins stílusát 7-6-ban. De erre van fél év. Van egy rakat magyar bajnoki, ami elnézést minden csapattól, de lehet gyakorolni, mert azért, ha érted, a harmadik legerősebb magyar csapat is több mint 10-zel verik, akkor nincs nagyon miről beszélgetni, hogy azokon a meccseken mit lehet csinálni, meg mit nem. Úgy is tudja mindenki, hogy lesz majd egy bajnoki döntő, azon dől el mindenki, vagy minden. Annyit kell eldönteni, hogy a Szeged Veszprém az 1-2-be, vagy 2-1-be jut oda be. Tehát nincs több kérdés. A többi meccset lehet használni az ilyenek gyakorlására. És majd március-áprilisban az ilyen kérdés szakaszban...
Megint visszhangzol Attila.
Attila be.
De most már Galuska is visszhangzik. Meg én is.
Igen, mindenki most.
Ádi, állítasz most valamit te?
Szerintem Galuska állított valamit, mert röhög, mint...
Nem nyújt semmi az ott a... Asztal alatt van a keze.
Az félrejthető.
Attila fantasztikus mondatait nem tudok egyszerűen ellenállni.
Most mindenki visszhangzik akkor?
Nem, most hú, de viszont jó lett a hangod.
Most mindenki eltűnt a visszhangba.
Ne nyújjál semmihez.
Még azt akartam ehhez mondani, egyébként ugye nyáron beszélgettünk sokszor erről a Szeged és a Veszprémi csapat átalakulásáról, ugye kereteket tekintve, hogy ezt sokan vizionálták, hogy akkor most a Szeged kerül oda az első számú esélyes helyére, így abból a szempontból, hogy magyar férfi kézilabda csapat a Final Four-ba bejusson, és ott esetleg mondjuk nyerjen, és akkor arról azért azt sokan mondták, hogy ezzel azért óvatosan kell bánni, mert az a Veszprém nem lesz sokkal gyengébb, ha egyáltalán gyengébb lesz, mint volt, a Szeged lehet jobb, de hogy arról nincsen szó, hogy a Veszprém eltűnt az esélyes csapatok közül, és szerintem az tök jó a magyar férfi kézilabdának, hogyha nem helyet cserél a két csapat, hanem a Veszprém mellett a Szeged is legalább ugyanolyan esélyes arra, hogy bejusson a Final Four-ba, és igazából szerintem talán azt lehet látni, hogy most így erről lehet, vagy lesz szó, és ez nagyon pozitív szerintem, mert azért a Veszprém megmutatta a Paris Saint-Germain elleni meccsen, hogy pillanatig nem kell azt gondolni, hogy ők nem a Final Four-ba szeretnének elmenni, és pillanatig nem kell azt gondolni, hogy erre nekik nincsen esélyük.
Ez remek végszó volt. Még valamikor a baseball szezon elején is volt egy csapat, amelyik azt mondta, hogy bárki bármit mond, nekünk ott van a helyünk, nem csak a playoffban, de akár a World Series-ben. A vége az lett, hogy a San Diego Padres nem jutott be a rájátszásba. Ádám, mennyire ütött meg téged ez a sztori?
Engem erős. Nem tudom hová tenni tényleg. Ilyen kerettel, ezzel a csapattal. Most az a minimum lett volna, hogy őket egészen az alapszakasz végéig itt komoly csatában lássuk.
Pokoli rossz a beállításod.
Na várjál, most milyen? Aha, adok egy kicsit meg itt.
Jó.
Na most hallotok.
Igen, csak össze-vissza hullámzol. Fura.
De most feljebb tekertem a mikrofon érzékenységét.
Ó.
Na ugye?
Ez egyre olyan lesz, mint az intim részekben, amikor a Howard Stern felnyomatja a mélyet. Ennek az lesz a vége.
Ja, hát sajnos figyelj, az a baj, hogy itt nincs mély nyomó, nem tudok ráülni. Na szóval, vissza Ádámhoz. Tehát akkor ez nagyon meglepő. De nem, ez több is, mint meglepő, mert...
Már itt az utóbbi hetekben, hogy ebben nagyon nem találjuk a meglepetés részét, maximum már azt, amit tényleg tudom, hogy az a Tatis Machado történet, hogy még ebben ki tudott csúcsosodni. De egyébként meg a szezon elejé elvárásokhoz képest, hát nyilvánvalóan az egyik, hanem a legnagyobb csalódás az egész MLB-ben az, amit a Padres produkált, vagy nem produkált.
Igen, ha valaki nincs nagyon képbe a dologgal, a San Diego Padres a liga jelen pillanatban leginkább futtatott személyével, Tatis Juniorral, illetve a liga egyik másik legjobb ütőjével, Machadoval felállva. Az elején borzalmasan jól mentek, aztán jött egy pont, amikor Tatis megsérül, aztán amikor visszajött, akkor átrakták őt már a shortstop pozíciójából máshova, és akkor egy iszonyú lejtmenet következett, a San Diego folyamatosan vesztett, és most a legnagyobb ígéret és a legjobban fizetett játékosokkal felálló San Diego Padres nem megy a playoffba, ami szerintem hatalmas meglepet. Attila, mi lesz a Red Sox-szal?
Nézd, mi lenne? Yankees Red Sox wildcard mérkőzés lesz. Az a kérdés, hogy hol? Ugye a Red Sox sorsolása a legjobb a wildcardra hajtó csapatok közül. A Red Soxnak van 3 meccs a Baltimore ellen, meg 3 meccs a Washington ellen. Szerintem a két csapatnak lehet, hogy nincs összesen 100 győzelme a szezonban.
És te örülnél most egy Red Sox-Yankees wildcard meccsnek? Ami ugye egy meccsen dől el, visszaállt az eredeti kiírás, mert nem az van, mint tavaly, amikor két győzelemig kellett játszani valakinek, hanem most egy meccses wildcard van, és most, ha jól emlékszem, akkor éppen véget ért egy Yankees Red Sox széria, ahol a...
0-3.
Igen, ahol a Red Sox meccset sem nyert.
Ez így van. Ugye, amit lehet tudni, azért a nyáron hülye vég, tehát a szezon végén a Red Soxnak a dobósorát mindenképpen meg kell erősíteni, mert Chris Sale mögött, úgy, ahogy még Nathan Eovaldi egy kiegyensúlyozott dobó,
minusz 20 pontot hozott nekem a héten, köszi.
Tessék?
Minusz 20 pontot hozott nekem a héten,
azt
köszi.
Mondtam, hogy úgy, ahogy kiegyensúlyozott, de a Yankees ellen ő sem volt kiegyensúlyozott. A dobósor nem túl erős. A bullpen az fejre állt, mint az állat. A Yankees ellen ugye talán két meccset is a hetedik inning után vezetésről sikerült elbukni. Ha az a kettő megvan, akkor már nincs nagyon miről beszélgetni. Így meg most ott tart a liga, hogy a Yankees, a Red Sox, meg a Toronto, azok azt hiszem két meccsen belül vannak a két wildcard helyért az utolsó héten. És most jön 3 olyan mérkőzés, amit karbetett kézzel lehet röhögve figyelni, Yankees, Toronto.
Én egyébként őszinte leszek, a 3-ból csak a Torontónak szurkolok, hogy legyen ott. Meg miatt a Red Sox-nak, de...
Te kell jó egy Boston-Toronto wildcard mérkőzés a Fenway-en, tehát az
igen,
okay.
És nekem még egyébként egy Yankees-Blue Jays is nagyon jó lenne, mert borzasztó, amit a Red Sox csinál így a szezon vége felé.
Hát figyelj, még egy csapattól nem ment át így a Covid, mint ahogy a Red Sox-on átment azért. Tehát azért volt 10 fölött volt a csúcs, amikor 10 fölötti játékos volt a Covid-listán.
Kéne egy ilyen versenyt hirdetni egyébként, hogy ki hivatkozik, melyik csapat a világon hivatkozik a legtöbbet a Covid-ra.
A Red Sox nem hivatkozott rá egyébként, legalábbis nagyon nem olvastam. Ami nagyon érdekes, hogy az utolsó meccsre, és szerintem azon változtatni fognak, hogyha úgy alakul, Chris Sale az utolsó meccsre van beírva dobónak. Az utolsó Washington elleni meccsre. Most azt gondolom, hogy azon azért fognak variálni, mert rá két napra biztos nem dobhat wildcard meccsen. Tehát szerintem Szélt már most elkezdik majd úgy variálni a menetrendjét, hogy ő fog dobni a wildcard meccsen.
A csapatok és Covid kérdése majd, ha még marad időnk, akkor a végén térnék vissza. Egyébként valószínűleg a Red Sox azért sem hivatkozhatna nagyon a Covidra, mert hogy ők állnak a legszarabb látótottság szempontjából, ha jól emlékszem. Na de mindegy.
Igen, ez így van.
Kinyeri az MLB-t, kérdezem először téma legnagyobb szakértőjét, Fülöp Marcelt.
Szerintem a Tampa.
Ja, de jó, de ezt a parta mondta neked, hogy nem mondhatsz mást.
Ja, nem, nekem most ez a csapat jutott eszembe először.
Jó, rendben, akkor szerintem is.
Mert a Brad Phillips-et mutogatjátok mindig.
Jó, hát nyilván.
Na, és ennyit tudok körülbelül
megint az MLB-ről. Az MLB's Best-ben megint valami első vagy második helyen zárt ő.
Ez, ja, értem, jó.
Igen, de ma nem szeretem egyébként, hogyha Anna csak arról szól, hogy ma megint home run-t ütött, már megint ilyen ügyesen védekezett nekem abban a csávóban, pont az ostobaságait tetszenek, amik nagyon szórakoztatóak. Mostanában ebből kevés van, de azért még várunk rá egy kicsit. Ádi, ki nyeri az MLB-t?
Dodgers.
Aj, de uncsi. Jó, de akkor legyen olyan a World Series, mint tavaly.
Simán, persze.
Attila, ki nyeri?
Hát figyelj, akkor mondjuk egy meglepőt. St. Louis Cardinals.
A Chicago Bulls.
St. Louis Cardinals.
Máté, mondanám egyébként, hogy tippedet azonnal lemegyek a dohányboltba, és megrakom a tippmixet, de szerintem még az itteniek is hülyének néznének, de nem baj. De Máté, neked szurkolok ebben a versenyben.
Én is gondolkoztam egy picit, mert azért, amit ők produkálnak itt az utóbbi hetekben, az abszolút a zseniális kategória.
Mennyire tartanak most? 15?
16.
16?
Azért az 16. 16, aha. Tehát amikor elindultak, akkor 71-69 volt a mérlegük, most 87-69.
Nagyon beragadt neked ez a 69, vagy nekik? Na, menjünk
biztos
tovább.
Biztos nagyon sok Brian Adams-et hallgattak.
Jaj, nem kellett volna. Most bántam meg, hogy ezt földön. Jaj, eszembe juttatta. Jaj.
Egy Brian Adams lemezed nincsen?
Miért lenne?
Hát ott tarthatnád az Ákos mellett.
Igen, az Ákos verset közteből rendeltél már?
Miből?
Ákos novellás per verses kötet, most jelent meg.
Ja, tudom, nem rendeltem még. Azt nem is fogok.
Majd.
De ha már könyv van, dedikálás, hogy sikerült, Galus?
Nagyon jó volt, figyelj.
Ezt
nagyon,
a segnyalót.
Nagyon, fizetek érte, hagyjad már. Nagyon jó, figyelj, nagyon jó volt. Voltak így elegen végül is, meg jó fejek voltak, meg csacsogtunk egy csomó emberrel rengeteget, és a büfébe volt sör. A Rigid alig bírtam elrángatni onnan.
A sörtől?
Ki itt
a büfétől. Hát ezt majd rátok bízom egyébként, hogy mit akart a Ricsi, állandóan ott volt a büfébe. Úgyhogy nagyon jól sikerült, köszönöm kérdésed. Egyébként egy kicsit meg is sértődtem, mert Marci megígérte, hogy a Bartával megérkezik, és hoznak nekem valamit, de nem jöttek el. Na, hát így.
Hát egy ez
ott több szártam, vártam rátok.
Több szempontból se igaz. Azt nem mondtam, hogy hozzunk neked valamit. Annyit mondtam, hogy én megyek másnap, azt mondtad, ne menjek. Aztán mondtad, hogy de menjek, mert megsértődsz, hogyha nem. És mondtam, hogy megkérdezem a Zolit, hogy nem akar-e kijönni velem, mert akkor elmegyünk, de aztán nem is kérdeztem meg, mert elfelejtettem. Vagyis sajnos, igen.
Figyelj, szerintem jobb abban hagyod, mert csak belekeveredsz.
Szerintem is. Mert egyre kellemetlenebbé kezd válni ezt a beszélni, le is húzom a pótméteredet a picsába. Na, miért? Nem hitted el, hogy lehúzom? De. Na, hát üljél ott nyugodtan. Hát hogy lenne?
Büntetésben van, nem érti meg.
Szegény próbálkozik. Na, mindegy. Na, szombat este kiváló ökölvívó mérkőzést rendeztek Londonban, és ugye létezik egy olyan, mit mondjunk erre, mert nem arra, meg nem szabály, meg csak itt szokták mondani, hogy a bajnokot azt jól meg kell verni, pláne, hogyha hazai rendezésű esemény van. Na most akkor megérkezett ez a derék ukrán férfi, akinek most Alexander a kereszt neve, de a vezeték neve nem jut eszembe természetesen.
Uszik.
Köszönöm.
Alexander
Uszik. És hát nagyon megverte ezt a szerencsétlen Joshua embert. De ezt most nem úgy kell elképzelni egyébként, hogy véresre verte, és az meg támolygott, hanem tényleg nagyon nem egy klasszikus ukrán nehéz súlyú ökölvívót lehetett látni, akiket megszoktunk mondjuk az elmúlt 15-20 évben, hanem egy nagyon gyors mozgású, nagyon jó mozgó valakit, aki ütött, vágott, harapott, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy az utolsó menet legvége volt az a pillanat, amikor Uszik közel állt ahhoz, hogy akár meg is rendítse Joshuát, aki végül a köteleken ülve zárta a meccset, és az első dolog, ami Joshua arcán láttam, az az volt, hogy füligérő szájjal ment köszönteni ellenfelét, aki legyőzte őt. Ádám, te láttad ezt az egész gálát, ugye?
Próbáltam nézni a többi meccset is, főleg azért a Joshua meccset koncentráltam, de... Szóval egyrészt megrendíteni már igazából közel állt hozzá korábbiakban is. Tehát olyan fölénye volt az első pillanattól kezdve Uszyknak, hogy nagyon nehéz volt. Én legalábbis nehezen tudtam volna elképzelni, még úgy is, hogy Londonban rendezték ugye ezt a mérkőzést, hogy azt ne adják neki. Tehát ott az tényleg az ordas csalás kategória alatt van, hogy ezt nem kapja meg. És pont azt akartam mondani, hogy a lényeget tudtad meg, hogy tényleg nem olyan a hagyományos vagy a régi vágás, ukrán nehézsúlyú bunyósok, hogy ő ugye nem is az volt, tehát a pályán részében ugye lejjebb volt, és most nemrég jött fel egy Csiszor elleni meccsel először a nehéz súlyba, és aztán most megkapta ezt a lehetőséget, és maximálisan ki is használta Joshua ellen. A menedzsereknek volt a meccs előtt egy nagyon kedves nyilatkozata, amikor kérdezték a szerződésben lévő záradékról, hogyha vereséget szenved Joshua, akkor van-e visszavágó, és mondta, hogy igen, és hogy Uszik mennyire örült ennek, mert hogy úgy fogta ezt fel, hogy akkor kétszer is lesz lehetősége megverni Joshua-t, tehát egyszer már sikerült.
Igen, egyébként ugye ez van ez a súlycsoportváltás, amikor azt mondják, hogy ha alulról jössz, akkor az, az előnyökkel járhat, mert hogy gyorsabb mozgású vagy, meg stb. De hogy egy csomószor láttunk olyat, hogy viszont amikor felkerül rá a súly, akkor az a gyorsaság eltűnik, most ennél a fickónál az nem tűnt föl.
Meg az, hogy az meg egyértelmű, hogy ő képzettebb, technikásabb, bonyos, mint Joshua, és ezt maximálisan kihasználta megint csak ezen a meccsen.
És az az előmeccsen, az a nagyon durva káót, azt láttad?
Igen.
Az brutálval, nem tudom, a többiek látták-e, szerencsétlen ember kapott egy sallert, elfeküdt, és az, ami nagyon-nagyon ritkán látok, a lába nem volt a földön, hanem a levegőben állt, és folyamatosan remegett. Tehát ez egy nagyon-nagyon ijesztő pillanat volt. Reméljük, jól van.
Jól van már egyébként, azt adták ki másnap. Nyilván bent tartották a kórházba, de fel fog épülni. Ugye visszatérve még a főmeccsre, azért azt ne felejtsük el, hogy Usyk egyrészt, én őt láttam 2009-ben a milánói VB-n boxolni, amikor eleve feltűnt, akkor még az elődöntőbe kikapott, de 11-ben nyert VB-t, 12-ben nyert olimpiát. Olyan azért ritkán van, hogy valaki a profik között 15. meccsére már minden VB-övet begyűjt cirkáló súlyban, és aztán olyan is ritkán van, hogy így ledurrancsa nehéz súlyú világbajnokot, aki javíts ki tévedek, de szerintem kétszer közel áll Joshua ahhoz, hogy megismerkedjen a Spurs stadionjának a padlójával.
Abszolút. Nem jutott el a padlózásig, de többször is volt olyan momentum, igen, akkor láttad, hogy megvan. És az első
nagyobb. És azért a másik, ami nagyon-nagyon fontos, így a szerződés alapján, ugye oké, hogy Usyknak más a menedzsere, de a promótere ugyanaz, mint Joshua-nak. Tehát nem volt olyan baromi nehéz tető aláhozni ezt az árdékot a szerződésbe, meg Usyk se hülye, hiszen életre legnagyobb gázsiát kapta ezért a meccsért, és legközelebb ezt meg lehet szorozni legalább kettővel, amennyi pénzt fog kapni.
Visszavágok Kijevben.
Na, ezt kérdezték már Eddie Hearntől is, és azt mondta, hogy highly unlikely.
Nem is értem.
Nézd meg, hogy Usyk hol boxolt eddig. Azt hiszem, nála tisztább Road Warrior nincsen, mert ha minden igaz, az összes meccsét külföldön vívta, tehát egyet se vívott hazai közönség előtt.
Szegény, akkor már U10-be is utaznia kell. Bocsánat. Na hát remek rangadók és derbik voltak a hétvégén. Kezdjük egy hazaival. Nem tudom, hogy láttátok-e a Fradi Újpestet.
Nem.
Nem? Na, hát a Fradi Újpestről azt szeretném mondani, hogy szegény Ancsi Jani nem lehetett boldog. A Fradi 4-1-re nyert, rendeztek egy foci meccset is, annak az eredményét sem tudom.
3-1.
De azt hiszem, azt is a Fradi nyerte. Na viszont volt egy Lazio Róma. Hogy éltétek ezt meg? Nagyon ritka az, amikor egyébként egy poén kétszer működik. Most ez, hogy a Csabi és a Zümi együtt közvetítette újra a Lazio Rómát, ez most újra nagyon jól működött.
Kettő között vársz 15 évet, akkor...
Jó, hát ez is igaz. Remélem, hogy lesz róla majd valami hosszú videófelvétel.
Én láttam, hogy valami kamera
azt
volt.
Azt én is láttam. Én csak highlights-ot akarok látni, amikor egymáshoz nyúlnak, meg torzul az arcuk, meg ilyenek.
Azt mondd meg, hogy neked mennyi között van abban ahhoz a bent lévő kamerához?
Nekem sem ennyi.
Nem neked...
Nekem?
Aha.
Hát miért kéne? Hát a Csabi tudja ezt magától, hogy mit kell csinálnia. Még talán jobban is.
Te benned az ösztön a szemétkedésre arra sokkal...
Tudom, hogy nem ezt a szót akartod használni.
Ez egyértelműen nem az a szó. De ez elbírja a podcast szintjét.
A másik is. Nem, Attila, nem volt hozzá közöm.
Csalódott vagyok.
Hát, ne haragudj, sírjál. Na, azt mondjátok meg nekem. Tiltja-e a szabálykönyv az, hogy a labdarúgásban, hogy bármi legyen a kezedben, ami nem a sportoláshoz kapcsolatos?
Megmondom őszintén, nekem erről egyébként nincsen fogalmam.
Nem, azért volt fura, ugye történt, Milán meccs volt? Destro góljánál azt mondta, hogy annyira görcsben volt a keze, hogy nem tudta eldobni a vizes palackot, és avval futott, sprintelt, kicserezett mindenkit, majd lőtt egy gólt.
Nem, ez a Genoa Verona volt szombat este.
Na, mondom. És csak az jutott eszembe annak idején, hogy mondjuk a jégkorongban, ha csak el van repedve a botot, el kell dobni, mert hogy nem tökéletes a felszerelés. Nem lehet nálad semmi olyan, amelyik nem szabványos valami, és én még ilyet sosem láttam, hogy valaki úgy focizik, jó mondjuk a játszótéren a ketrecbe, de úgy focizik valaki, hogy egy ásványvizes üveg van a kezében.
Ugye nem volt elrepedve valószínűleg az ásványvizes üveg, úgyhogy...
Jó, oké.
Én csak azért láttam egyébként a gólt magát, és képeket, de hogy egyébként az hogy került a kezébe a palack? Tehát ott kiment frissíteni, és visszajött, és elfelejtett lerakni?
Azt mondta, hogy annyira be volt görcsölve a keze, hogy nem tudta eldobni.
Tényleg ezt mondta?
Aha.
Micsoda bullshit.
Sosem volt még görcsbe a kezed?
Hát...
Akarod, hogy legyen?
Szép.
Na, maradjunk még futballnál. Marcel témát hozott, vezest föl. Bruno Fernandes. Csak hogy segítsek, hogy milyen témát hoztam.
Megvan már, igen. Ugye volt egy Manchester United Aston Villa mérkőzés a hétvégén a Premier League-ben, ahol vezetett a Aston Villa 90. perc környékén, büntetőhöz jutott a Manchester United, és sokan választ kaptak arra a kérdésre, ami biztos, hogy sokakat foglalkoztatott előre, engem például nagyon, hogy amikor először büntetőt kap a Manchester United Cristiano Ronaldo-val a fedélzeten és a pályán, akkor azt ki fogja elvégezni. Az a Bruno Fernandes, aki az elmúlt, mint a másfél szezonban nagyon biztos lábbal értékesítette a büntetőit a csapatnak, azt hiszem 22-ből 21-et berugott, vagy az a Cristiano Ronaldo, aki egyrészt klublegenda, másrészt karrierje során berugott több mint 100 büntetőt, ezek közül volt, amit Bajnokok Ligája döntőben nagyon fontos pillanatokban, és egyébként is az európai labdarúgás egyik legbiztosabb ítéletvégrehajtója. Oda állt Bruno Fernandes, ez engem nagyon meglepett, én biztos, hogy arra fogadtam volna, hogy Cristiano Ronaldo rúgja, oda állt, kibombázta a stadionból, és igazából bennem az a kérdés merül fel, hogy edzői szempontból jó döntés volt-e ott hagyni Bruno Fernandesnek a labdát egy 90. perces büntetőnél viszonylag éles helyzetben úgy, hogy Cristiano Ronaldo is ott van a pályán. Másrészt mivel győzték meg Cristiano Ronaldo-t arról, hogy nem ő rúgja a büntetőt, mert az hát látszott...
Bruno Fernandes korábbi büntető statisztikáival. Tehát
én biztos vagyok benne, hogy ezzel nem lehet meggyőzni Cristiano Ronaldo-t. Tehát nonsense. Tehát, hogy Cristiano Ronaldo-nak oda teszed Bruno Fernandes büntető statisztikáját, és azt mondja, hogy bocsánat, elnézést, akkor igazad van, akkor rúgja ő, mert egyébként én csak a világ legjobb játékosa vagyok, körülbelül 15 éve.
Most jött vissza. Tehát, hogy
mit, ő az újonc ebben a csapatban.
Ronaldo-ban is van, hogy oké, nagyon nagy király vagyok, de azért mondjuk valamit itt megszoktak már.
De ez a meglepő, ez az, ami engem meglep, hogy ő, de tulajdonképpen ez olyan az én fejemben, hogy ő egy jellem fejlődésen ment keresztül, vagy jellem változáson, mert szerintem ő azért nem ilyen volt. Tehát én szerintem Cristiano Ronaldo igenis elvárta volna egy pár évvel ezelőtt még, hogy visszament, és ővé legyen minden fontos duty. A büntetők, a szabadrugások, meg még amit szeretne. És most valamit kapott a Manchester United-től, amivel elérték azt, hogy ő igenis azt mondja, hogy oké, bocs, visszajöttem, de igazatok van, Bruno Fernandes rúgta az elmúlt két szezonban nagyon jól a büntetőket, álljon oda, és rúgja őt.
Csak... Én már meséltem itt azt a sztorit szerintem a moszkvai BL-döntő előtt, amit Owen Hargreaves mondott el éppen azt követően, hogy kiderült, hogy Ronaldo visszajön a Unitedbe, hogy ott ugye a szabadrugásokat gyakorolták Van der Sarral, és látta Ronaldo is, hogy Hargreavesnek kicsit jobban megy, és akkor azt mondta, figyelj öreg, akkor a meccsen te fogod lőni ezeket a szabadrugásokat.
Tehát, hogy ez azért érdekes ez a sztori, mert ez nem cseng egybe azzal a Cristiano Ronaldo-val, aki egyébként 15 éve rúgja, vagy 10 éve rúgja a szabadrúgásokat gyakorlatilag minden meccsen, minden csapatában, pokolian rosszul ahhoz képest, ahogy egyébként rúgná, mit tudom én, anno a Juventusban egy Pjanic, vagy egy Real Madridban teszem azt egy Özil, vagy tehát, hogy a legtöbbször volt a csapatában nála szerintem jobb szabadrúgás lövő, mégis mindig ő lőtte őket, tehát, hogy valahogy ez nem stimmel nekem ez a sztori Hargreaves-zel kapcsolatban. Lehet, hogy akkor még nyilván fiatalka volt, és nem volt ennyire domináns. De mindegy, én meglepődtem ezen, hogy odaadta a büntetőt, és amit még akartam, hogy szerintetek ezután fog-e még a Bruno Fernandes büntetőt rúgni valaha a Manchester United-ben, amíg Cristiano Ronaldo ott van?
Kíváncsian várom, mert csak ezt tudom mondani a maga részéről.
Te is közvetíthettél azután, hogy végigbeszélted a Liverpool himnuszt.
Ez most nem tudom, hogy jött ide. Ja, értem.
Egy hiba után szerintem nem rántanak le senkit azért ebből.
Hát szerintem most azért abban biztosak lehetünk, hogy a következőt azt nem Bruno Fernandes fogja rúgni.
Na, jó, oké, ha Bruno Fernandes rúgja, akkor mit csinálsz?
A hétközi meccset például.
Igen.
Tehát a Villarreal ellen, szerda este 20:45-kor a Sport 2-n.
Hogyha Bruno Fernandes rúgja Manchester United büntetőjét, mit csinálok?
Ha a Ronaldo is pályán lesz.
A Ronaldo is pályán van.
Jó, hát de nem, ilyen extra kikötéseket nem kell tenni.
Hát de ez nyilván szempont.
És nem csak erre az egy meccsre vonatkozik. Tehát ez most egy hosszú távú fogadalom. Legyen az, hogy például megfogadod azt, hogy betartod.
De várjál, de nem értem. Hát... Miről beszélsz, hogy több meccsen át?
Hát a következő Manchester, tehát most nehogy az legyen csak, hogy
a ez következő csak a Manchester United büntetőt, ha nem Cristiano Ronaldo rúgja úgy, hogy ő a pályán van, akkor van, mit akkor... fogadjak meg?
Hát nem tudom. Mit teszel? Van 2 milliós kapszalicos csilim. Mit szeretnél?
Azt meg, jó, azt megkóstolom, és arról videót csinálhatsz, és akkor kilökheted valahova, ha akarod.
Jó. De mondjuk ez ilyen jó, meg ez ilyen túl egyszerű, hát ilyet már csináltunk. Na. Jó, és akkor ezen kívül ugye még énekelsz is legközelebb, mert ez ugye nem ide
tartozik. Na most már muszáj leszek, igen.
Igen, igen. Na mindegy. Máté, most, hogy visszaértél otthonodban, és az autó zaja már nem. Jaj, nagyon rendes. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy mi lesz Wigginszel. Ugye Wigginszel az a sztori, csak röviden elmondva, hogy ő azt mondta, hogy nem veszi fel az oltást semmiféleképpen, és azon a környéken, ugye San Francisco és környékén az a szabály, hogy nem léphetsz be fedett pályás sporteseményre akkor, hogyha nem rendelkezel oltással. Wiggins pedig hát ezen a környéken a Golden State Warriors csapatában hazai pályán szerepel, ami jelen pillanatban úgy néz ki, hogy sem az edzésekre, sem a meccsekre nem látogathat be, amíg ez az állapot van.
Azóta már Kyrie Irvingről is kiderült ugyanez a Brooklyn Netsnél.
De hogy Brooklynban mi a szabály?
Ő is veszélybe van most. Azt az jelent meg, hogy ugyanez a helyzet vele is, mint Wigginszel, hogy a hazai meccseken elméletileg nem játszhatna. Nem tudom, hogy mi lesz, de nekem az az igazság, hogy én az a típus vagyok, aki ebben nem biztos, hogy ennyire liberális lenne. Tehát, hogy azzal, hogy te nem veszed fel az oltást, mások egészségét is veszélyezteted, és én lehet, hogy kötelezővé tennem, sőt, hát Karim Abdul-Jabbar, az NBA egykori legendája is nyilatkozott, hogy szerinte nincs helye annak, hogy egy játékos azt mondja, hogy nem veszi fel az oltást, akkor tud játszani, ha felveszi. Mind a mellett tudom, hogy munkajogi szempontból, meg nagyon sokféle szempontból ezt nem lehet csak így kikötni, tehát, hogy ilyen, valószínűleg ilyen keszekusza módon lehetne csak szabályokat hozni erre, de valóban azt gondolnám, hogy ez az irány. Tehát, hogy az nem működik, hogy a nézőkre ilyen szabályok vonatkozzanak, és a játékosok meg mondjuk kivételt képezzenek ez alól. És én azt gondolom, hogy van akkora biznisz az NBA, hogy meg lehessen győzni a játékosokat, csak ez a baj, mondjuk a Kyrie Irvingről is az jelenik meg, hogy követ valami, hogy hívják, hoaxnak hívják ezeket az ilyen összeesküvés elméletet.
Ha igen, én leginkább, dolgot. Igen, amikor leginkább a ti hírleveletek szokott jönni, akkor szokott eszembe jutni ez a szó. De igen, jó, bocsánat.
Igen.
Igen, de jó, mondjuk Kyrie Irvingnél azért ott vannak bajok.
Igen, és ráadásul ő ugye viszonylag fontos. Tehát ő azért egy... Én sem feltétlenül szeretem minden döntését, de ő azért egy A-kategóriás sztárnak számít az NBA-ben, és egyébként pozíciója van például a játékos szakszervezetben. Tehát most onnantól fogva, hogy van egy játékosod, aki hisz az összeesküvés elméletekben a becsipezett oltásokról, meg mindenféléről, és esetleg a játékos szakszervezetben ezeket a nézőteket mondja, akkor ne csodálkozz azon, hogy az NBA játékosoknak egy része hisz ezekben, és mondjuk a játékos szakszervezeten nem tud átmenni egy olyan döntés, hogy akkor kötelező legyen beoltani mindenkit. Tehát
mondjuk most nem jó, tudom, hogy mondtad ezt a megoldás. Jó, hogy mondtad ezt a csippes dolgot egyébként, mert ugye hát az is tudjuk, hogy Bill Gates rakja belénk a csippet. Én azóta nem tudok belépni az Apple felületén a podcast oldalra. Na jó, elnézést. Igazából én csak arra lennék kíváncsi, arra az aspektusra, mert én azt gondolom, hogy az NBA-nek és bármilyen szervezetnek jogában áll meghozni a saját szabályrendszerét, és azt mondani, hogy már pedig mi kizárólag oltott játékosokkal fogunk neki venni minimum ennek a szezonnak, aztán majd meglátjuk, hogy mi van. És ha valaki mondjuk a saját hozzáállása az, hogy ő nem oltat, hát akkor így járt el, haver. Mi van azokkal, akik viszont vallási okokból vagy egészségügyi okokból nem vetik fel az oltást?
De én műveletlen vagyok, mondjatok már nekem, hogy milyen vallás.
Pontosan ugyanezt akartam kérdezni, hogy az micsoda, aki vallási okokban nem vetik az oltást.
Nekem az első gondolatom az, hogy én mostanában minden hónapban viszem a kislányomat oltásra. Soha nem...
Nem misére.
Nem, tehát soha nem volt az, hogy azt mondtam volna, vagy megkérdőjeleztem volna a gyerekorvost, hogy milyen oltást adott be neki. És ez kellene, ez az, amit szerintem mindenkiben tudatosodnia kellene ennek, hogy tehát ez is egy oltás, ugyanolyan, mint azok az oltások, és bár nehéz elhitetni bizonyos emberekkel, hogy nem a Bill Gatesnek a chipse van benne, hanem hogy ez kizárólag az egészségügy, tehát kizárólag azért van, hogy ne fertőződj meg, vagy hogy könnyebb lefolyású legyen a betegség benned. Bocsánat, nem a kérdésre válaszoltam. De tehát azt akartam elmondani, hogy egyszer sem kérdőjeleztem meg, hogy mi van egy oltásban. És egyébként nem tudom, hogy Magyarországon valaki mondjuk a gyerekének az oltásokat vallási okokból előfordult, hogy nem adatja be. Én nem tudok ilyen szabályokról, vagy ilyen...
Nem tudok ilyen vallásról?
Én most rákerestem, van egy pár, amelyik kifejezetten tiltja a vallást, de mivel...
Az oltást.
Az oltást.
Nem kifejezetten az oltást, hanem például abban tiltakoznak, hogy milyen hatóanyag van a vallásban. Tehát ugye az iszlám például azért tiltakozik az egyik oltóanyag ellen, mert a sertés hasnyálmirigyéből készül az AstraZeneca oltása, és hát ugye ők sertést annyira nem fogyasztanak.
Ajaj, akkor én is bajba vagyok.
Meg én is, Galus.
Én is bajba vagyok.
Ez óriás gáz.
Ajaj. Kitagadnak.
A katolikusok meg ugye egy ideig azt mondták a tesztfázisban, hogy Johnson & Johnson, egészen a Vatikán mondta ezt, hogy a Johnson & Johnson vakcinával kell óvatosan elbánni, mert hogy abortált magzat sejtjét is felhasználták a kifejlesztéséhez. Tehát ilyen megnyilatkozások vannak, de azt mindenki hangsúlyozza, hogy nem oltásellenesek, mert minden vallás számára az életvédelme a legfontosabb.
Na, én találtam egy 2018-as cikket, mely arról szól, hogy van három vallás, nem fogom egyiket sem megnevezni, nehogy valakit ebben megbántsunk. Van három olyan vallás, amely kifejezetten tiltja az oltást.
Hát én,
mind a három létezik az Egyesült Államokban, tehát ott mondjuk lehet, hogy ott markánsan jelen van.
De egyik sem világvallás, ugye?
Nem.
Az eredeti kérdésedre válaszolva szerintem ez két külön elbírálás alá kell, hogy essen, az, hogy valaki egy játékos vallási okokból nem akarja felvenni az oltást, meg aki egészségügyi okokból nem akarja felvenni az oltást. Nyilván a vallás egy fontos dolog, sokaknak életét meghatározó, tehát nehéz valakit meggyőzni arról, hogy menjen szembe a vallásával, vagy azzal, amit a vallása képvisel, vagy elvár, de azért mégis, tehát hogy... ott azért lehet, mert szerintem meggyőzni, vagy lehetne azt mondani, hogy hát bocsi haver, de én értem, hogy te vallási okokból nem vezet föl az oltást, de akkor nem játszhatsz, tehát nem tudunk ezzel sajnos mit csinálni, muszáj valahogy meggyőznöd magadat. Aki egészségügyi okokból nem veheti föl az oltást, ez egy másik kérdés, mert nyilván ott nincs opciója, ott nincs választása, ott ő nem veheti föl az oltást. Tehát ott kell egy külön kategóriát valahogy kialakítani, hogy akkor neki, mit tudom én, ilyen teszt, olyan teszt, stb., de hogy neki meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ennek ellenére is játszon, hiszen ő neki nincs más opciója, ő nem dönthet úgy, hogy fölveszi az oltást. Aki vallási okokból nem veszi föl, ő dönthet úgy, hogy fölveszi. Szerintem.
Most tudtam, hogy olvastam a kezdőt ötön egy cikkben, hogy Jonathan Isaac, az Orlando Magic játékosa, ő milyen vallásos és büszke arra, hogy nincsen beoltva. Tanulmányozta a helyzetet, és felfedezte, hogy létezik az ellenanyag rezisztencia, és nem tudott abban bízni, amit dr. Anthony Fauci hangoztatott. Figyelte azokat az embereket, akik az oltás miatt haltak meg, és végül úgy döntött, hogy Isten kezébe helyezi a sorsát. Mint mondta, végső soron emberek dolgoznak a vakcinákon, és nem lehet mindig maximálisan megbízni az emberekben. Hogy így vélekedik erről egy olyan játékos, aki vallási meggyőződésből nem oltatja be magát.
Na hát akkor Isten keze nem fog engedni, hogy játszon, ez ilyen egyszerű.
Én is ugyanazt akartam mondani, hogy hát, oké, ezt most lehet el lehet fogadni, csak akkor nem fog pályára lépni. Tehát most ez mindenki azt gondol, amit szeretne, meg ezt nem is kell megítélni nekünk, csak akkor nem tud játszani, ez van. Tehát ennyi.
Hát igen, csak ugye itt, amit a Galuska is kérdezett, hogy itt az a helyzet az NBA-vel kapcsolatban, hogy egyrészt meg kell felelni az NBA szabályozásának, és itt jelen esetben, itt a Wiggins esetében például itt a hatósági szabályok a szigorúbbak, és mert az NBA engedné, hogy a játékos egyébként játszon, csak szigorúbb szabályok vonatkoznának rá, mint az oltott játékosokra, meg sokkal több dolognak meg kell felelnie, és itt egyébként ez már túlmutat az NBA-n, tehát hogy ez már tényleg a hatósági és politikai kérdéssé válik innentől fogva, hogy milyen szabályokat hoznak az adott területen.
Igen, hát ott ugye az a faramúci helyzet van, hogy hazai meccsen nem játszhat, bizonyos államokban idegenbeli meccseken játszhat, és például hasonlóval találkozott a Montreal Canadiens, ahol az egyik játékos szintén bejelentette, hogy már pedig én nem fogok oltatni. Nálam meg az lenne a szitu, hogy ő hazai meccseken játszhatna csak, az Egyesült Államokban viszont be nem tehetné a lábát, kivéve akkor, hogyha karanténba vonulna. Így innentől kezdve valószínűleg ő a Habs idegenbeli meccsein nem játszhatna. Úgyhogy egy nagyon fura szituációkat tud teremteni ez a helyzet. Az én véleményem az, hogy oltasson mindenki, aztán soha senkire nem fog semmi rosszat mondani, ha nem oltatja be magát, ő dolga. Majd viszek neki bablevest. Ja, azt a börtönbe szoktak, bocsánat.
Én most nézettem antitest szintet, vagy nem tudom milyen szintet, és kifejezetten magas, és mag egészségesnek érzem magam, nagyon jól vagyok, úgyhogy én is azt mondom, hogy mindenki oltasson, mert működik az oltás, és hat.
Úgy.
Úgy. Jövő héten újra találkozunk. Jó sokan leszünk, remélem, akkor is, meg vidámak. Vigyázzatok magatokra nagyon. Ha bármi hír van majd, hogy hol kell a subscribe gombot megnyomni, akkor jelzem. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok. Vigyázzatok magatokra!
Sziasztok!